Ez itt az Elég Nekem Podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kis Miklós vagyok, tarts velem! Sipos Józsefet köszöntöm az Elég Nekem Podcast következő adásában. Kárpátaljai református lelkipásztorról van szó, akit én még az ifjúsági munkámból ismertem meg. Számos dolgot csinál, elég különös körülmények között. Az a reményem, hogy nem csak erről az életéről, hanem a jelenlegi kárpátaljai helyzetről is beszélgethetünk a mai adásban. Kérlek, hogy mutatkozz be a hallgatóknak.
Sipos József vagyok, aki Kárpátalján, Tiszakeresztúron a Tisza-Becsi határhoz 5 kilométerre szolgálok, és teljesen a határ mentén végzem a lelkipásztori munkámat, és ezek mellett, ahogy mondtad is, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek az alapító tagja vagyok, ami 2002-ben alakult meg, és több mint 20 éves, és azóta ott vagyok ebben az ifjúsági munkában, és a legújabb szerelmem az pedig egy alapítvány, aminek az a neve, hogy Kegyes, Kárpátaljai Elfelejtett Gyermekek Segítése, és az elmúlt néhány évemet, 2017-től ennek az alapítványnak a működése is meghatározza, amellett, hogy irányítanom kell a gyülekezetet, az ifjúsági munkát és a Kegyest, még a családomat, így ez az egész életemet ez fedi le.
Hogy kerültél Kárpátaljára? Te kárpátaljai születésű is vagy, vagy más ok miatt kerültél oda?
Én Kárpátalján születtem, ettől a helytől olyan 20 kilométer, ahol most szolgálok, tehát ugye Kárpátalján nincsen teológia, ezért Debrecenben végeztük a teológiát, és aztán ott van mindig a nagy lehetőség, hogy visszamenni, vagy maradni. Én az ember vagyok, aki visszamentem, és ott kezdtem el szolgálatomat 2004-ben.
És sokan azt mondják, hogy Kárpátalja egy kicsit más világ, és elég el van zárva az összes többi, mondjuk uniós országtól. Te ezt hogy éled meg? Milyen most az átjárás a határon egyébként?
Tehát most, mivel egy háborús országról beszélünk, ezért sajnos lezárták a határokat. Hát erről lehetne beszélni, hogy van másik háborús ország is, ahol háború volt, és nem zárták le a határokat. Ez nagyon sok problémát okozott az elmúlt időben a Kárpátalján élő családoknak, hiszen katonakötelesség miatt a 18-tól 60 éves korig a hadköteles férfiak nem hagyhatják el az országot, csak különleges engedélyekkel. Úgyhogy ennek a nyomorúságát most nagyon-nagyon megéljük ott Kárpátalján, hogy nem lehet elhagyni az országot akárkinek.
Tehát az, ami mondjuk jó néhány hónappal, már évvel ezelőtt is megjelent a hírekben, az számunkra ugye elcsitult, elcsendesült, mert most már azért kevesebb hír érkezik róla, vagy már úgy megszoktuk, hogy mindig van valami mocorgás Kárpátalján. Ti ezt egész másképp élitek meg. Hogyan talált meg benneteket ez a háborús helyzet? Hogyan éltétek meg azt, amikor kiderült, hogy akkor most háború van?
Ezek a napok, vagy erre visszaemlékezni még mindig borzalommal tölt el, hiszen felkelsz reggel, és látod a Kegyes csoportba, hogy jól vagytok, féltünk, magam sem tudtam, hogy mi van, mert ugye rajtunk körül nem hallatszott semmi. Hála Istennek semmilyen fegyveres cselekmény nem volt aznap reggel Kárpátalján, de a legközelebb tőlünk 200 kilométerre Lemberg megyében viszont volt, és ugye az első hírek ez voltak, hogy hozzánk legközelebb hol volt. És hogy az egész ország, és hogy kitört a háború. Felkeltünk, elindultunk a gyerekekkel az iskolába, de hát sejtettük, hogy ez a nap nem úgy fog zajlani, mint a többi. Fél óra múlva haza is kellett vinni a gyerekeket az iskolából, ugye próbált magához térni az egész kommunikáció, meg minden úgy összességében. Akkor ugye aznap, hogy éltem meg, hát ez az érzés, amikor azt se tudod, hogy most mit csinálj, nem tudod, mibe fogjál, hát a napi teendőd, vagy ami a határidő naplóban volt, azt igazából felejtetted el, tehát, hogy és a másik az, hogy nézel körbe, hallod, hogy egyik pakol, másik pakol, a férfiak aznap még kimehettek az országból, és mentek is nagyon sokan, akkor hallottad, hogy a munkatársad is gondolkozik, a titkárod, az alelnököd, a munkatársaidnak a férje, a presbitereid, és pakolnak, és mennek. és az a nap, az az egy-két nap, ez erről szólt, hogy ki megy.
És aztán ez miben változott, mondjuk az idő előre haladtával?
Abban semmiképpen, hogy visszajött volna valaki, tehát hogy csak a veszteségeket, idézőjeles veszteség, mert nem, hála Istennek nem halt meg senki, csak hogy nincsenek ott az apák, nincsenek ott azok a munkatársak, nagyon ritka kivétellel, aki vissza tudott jönni, vagy beszerzett magának valami engedélyt, hogy ne vigyék el, és akkor tudja Kárpátalján élni az életét. Hála Istennek az alelnököm például ilyen, hogy ő visszajött. Tehát erre is van példa, nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de nagyon-nagyon ritka. Hanem azt megszokni, hogy nincsenek. És ugye mindenki tudta, hogy ha ez nagyon sokáig elhúzódik, akkor utána az a kérdés, hogy vajon lesznek-e, vagy vissza fognak-e jönni. És mindig mai napig ez a legnagyobb kérdésünk, hogy azok az emberek, akik elmentek, és érthető okokból, azok vajon az idő múlásával nem rendezkednek be úgy bárhol a világon, mert sajnos nem csak Magyarországra, hanem valakik még messzebbre is elkerültek már azóta, hogy vajon látjuk-e még őket ünnepeken kívül.
És ha jól értem, ez most azt jelenti, hogy jelenleg is érvényben van ez a hatköteles állapot, tehát hogyha férfiakat megtalálják az utcán, akkor viszik őket a frontvonalba?
Az így van, ma napi szinten kell szembenézni azoknak, akik maradtak, hogy vajon egyszer rákerülnek arra a listára, ha még nincsenek is rajta valami miatt. Ugye van egy adatbázis azoknak a kezében, akik keresik ezeket az embereket. Tehát nyilván van olyan, hogy valaki elveszik a rendszerben, vagy átköltözött mondjuk valaki a feleségének a lakcímére, de nem jelentkezett át hivatalosan, és akkor a régi helyén keresik, aztán ott már biztos, hogy nem találják meg, ilyesmire gondolok, hogy vagy felgyúlt valahol egy adatbázis, ami papíron volt, és az senki nem találja meg, hogy az hatköteles az az ember. De viszont, aki benne van az ő elektromos adatbázisukban, és a bármilyen ellenőrzés során őt megtalálják, akkor rögtön viszik be a hatkiegészítésre, átmegy egy komisszión, egy orvosi komisszión, ez egy-két nap alatt eldől, és már a harmadik napon katonai öltözetben kiképzésem van, és sajnos az a hír járja, hogy ez a kiképzés ez nem tart nagyon sokáig, hanem majdnem, hogy egyből a frontvonalnál vannak ezek az emberek.
Tehát akkor jelenleg is bujkálnak a férfiak, vagy elhagyták ugye Kárpátalját, de aki otthon maradt, az azt jelenti, hogy elhagyja a házát, vagy elbújik a pincébe, vagy ezt hogy képzeljük el?
Nehéz elképzelni, hogy lehet úgy élni az életed már mindjárt 600 napja, hogy munka azért kellene, hogy haladjon. A férfiaink, akik ott maradtak, azok át kell, hogy vegyék az elmenteknek a munkaterületeit is néha. Sajnos nagyon sok föld parlagon van, azok, amelyek elholtak mondjuk vetve. Sajnos nagyon sok olyan szakma, amelyek ilyen nagyon egyszerű, jön a tél, be kell gyújtani a kazánt, fel kell tölteni a nyomást, ezt az ott hagyott idős ember nem igazán tudja elvégezni, vagy elromlik a WC-k, vagy ló, bármi ilyesmi, és akkor az ott maradtakat nyilván férfi embert kellene hívni valahonnan egy ilyennek a megcsinálására, de nem sok van, akit hívhatsz. Úgyhogy nem beszélve az áramszünetekről, amelyek voltak, szóval ez a jelenlegi helyzet, hogy a mesterségek is eltűntek, a mesterek, az egyszerű olyan emberek, akik valamit megjavítottak, és nagyon kevés maradt belőle, tehát még csoda, hogy tényleg valahogy működik, hogy még mindig azért katasztrófa nem történt.
Mit tapasztalsz az emberek lelki világát? Tehát ez a több száz napos bizonytalanság meg kiszolgáltatott helyzet, ez hova vezet, hol tart most?
Jelenleg nagyon nehéz már úgy beszélni velük, vagy felállni a szószékre és mondani valamit, ami biztató, reménykeltő, egyre nehezebb. Lelkészként ez nekünk is egy krízis, hogy mi magunkat is először néha fel kell, hogy rázzuk, és aztán tudunk valaki mást felrázni. Nekem ebből a szempontból nagyon sokat segít, hogy mondjuk én át tudok járni a határon, én nem vagyok úgy mondjuk, hogy megkötve, nem vagyok olyan határok közé szorítva, ennél fogva szerintem nem uralkodik rajtam úgy el egy depresszió, mint másokon.
Ne arra úgy ezt a hallgatókkal hozd meg, vicces, hogy miért van az, hogy te átjárhatsz a határon?
Azért van, mert nekem van egy gyerekkori betegségem, és ebből kifolyólag egy rokkantságom, tehát aki második kategóriájú rokkant, az nem hatköteles, és akkor az ilyenek elhagyhatják az országot. Úgyhogy mentes
vissza a hatkötelesség alól.
Így van, és a valamikori nyomorúságom az most az én előnyömre vált, és megértettem az Istennek az igéjét, hogy van úgy, hogy évekkel hamarabb történik veled valami rossz, ami aztán a javadra válik, hát ez most az.
Említetted ezt a nyomorúságodat, szerintem itt tehetünk egy kis kitérőt, aztán majd visszatérünk még ehhez a kicsit nehéz témához. Ha én rád gondolok, téged mióta ismerlek, azóta azt tapasztalom, hogy csodák sorozatát éled meg. Akár a szemműtétet kapcsán is, meg úgy az egész utad kezdetén is már sok-sok csodát tapasztaltál meg. Szerintem egyiket, másikat megoszthatnád a hallgatókkal is.
Hát születésemtől fogva rövidlátó vagyok. Ez olyan szinten volt már annak idején, hogy amikor az első műtétem volt, amikor úgymond biztosították, hogy ne romoljon tovább a szemem, akkor ez 16 évesen volt, akkor 2% volt a 100-ból a jobb szemem, és a 8% volt a bal. Ez oda vezetett volna, hogy teljesen megvakulok, hogyha nem kezdenek vele valamit. Na ez akkor ez nagy csoda volt, hogy se pénzem nem volt rá, tehát én nagyon szegény családból származom, és esély nem lett volna rá, hogy egy műtétet kifizessenek a családom. Úgyhogy annak idején felkaroltak a gimnáziumba, ahol mentem. A műszikla alapítvány segítségével megműtöttek, és aztán pedig már egy másik csoda folytán 24 évesen a látásomon is tudtak korrigálni, ami nem jelentette azt, hogy a szemem állapota jobb lett, tehát ugyanolyan roncs a szemem, és ezért is van meg továbbra is ez az én rokkantságom, úgymond. A látásom jobb lett, a szemem állapota nagyon rossz. Ez az egyik nagy-nagy csoda, ami meghatározta az egész életemet, hiszen hát ha arra gondolunk, hogy tudtam jobban tanulni, vagy könnyebben, vagy hogy autót vezethetek-e, vagy nem, ez nagyban befolyásolja az embernek az életét, és hát párválasztás a másik nagy csodája az ember életének. Én nekem 16 évesen kezdődött a párkapcsolatom, és aztán ugye, 19 és fél évesen megnősültem, tehát ez is ritka, hogy sikerül ez. Arról nem beszélve, hogy ez az Isten úgy adta, hogy 19 és fél évesen volt rá saját pénzem. Tehát például én úgy nősültem, hogy nekem a szüleim vagy a páromnak a szülei nem szálltak be az esküvő szerzésébe. Ez is annak köszönhető, hogy kaptam egy olyan anyagi támogatást még a teológián, amit már senki nem kapott, tehát szerintem azóta se. Mert akkor szükségben voltam, és Isten az égből pottyan rád valami, ez is valami hasonló volt, és azzal végigment az egész teológia.
Hogy választ az ember teológiát?
Azt igazából Isten hívott el. Az is igaz, hogy amikor elmentem az iskolából, 9. osztály után mennek Kárpátalján a gimnáziumba, mivel ez egy református gimnázium volt, ez mindenkinek egyértelmű volt, hogy hát azért megy oda, mert pap leszel. Hát akkor azt mondtam, hogy biztos nem. Tehát ha én akkor olyan életet éltem, ami nem igazán volt jó alap. Nem voltunk egy nagy vallásos család. Pont a kamaszkorban, amit lekonfirmáltam, járhattam diszkóba, ugye ez egy ilyen alap dolog, hogy lekonfirmálsz és járhatsz diszkóba. Én bele is vetettem magam a nagyvilági életbe, de Isten egyébként sok mindentől megóvott, mondjuk a szexualitás terén például megóvott, és nem tisztán mentem a házasságba, és nem tisztátalanul, szóval igazából, tehát az, hogy ittam, cigiztem, tehát ezek a dolgok, ezek megvoltak. Még utoljára jól berúgtam, és elmentem református gimnáziumba. Ez volt az alap. Tehát gyakorlatilag másnaposan mentem református gimnáziumba. Tehát nem úgy nézett ki, hogy én belőlem lelkész lesz, és 2 hét alatt talált meg Isten ebben az állapotban. Igaz, hogy jött egy jó kis betegség is hozzá, ami így elgondolkoztatott, hogy mindjárt meghalok, tehát mumuszos lettem minden szövődményével együtt, tehát tényleg majd meghaltam, úgy mentem haza. És akkor jött az ige, hogy akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Ezért légy buzgó is, térj meg. Tehát ezt akárhogy olvasod, de ezt nem lehet félreérteni. Térj meg, akkor jobb lesz, ha megtérsz. És eleget hallottam két hét alatt a pokorról, hogy egyre fogadt a gimnáziumba.
Ez volt a kezdő.
Pont elég volt. Igen. Ez az a tipikus református gimnázium, ahol minden nap állított van reggel és este, meg délbe is. Tehát, hogy, igen, ez nagyon nagyba befolyásolt az életemet. És aztán ott megtértem, és onnantól kezdve, hát olyan ugyanígy második osztály után egy nyári bibliósás során, meg Spurgeon ígéretek tárházából olvastam az elhívásomat, tehát már úgy másodikba, harmadikba végzősök voltunk, másodikba már mindenkitől azt kérdezték, hogy hova megy tovább tanulni, hát kértem Istent, hogy vagy mutassa meg, és aztán mondta, hogy eljegyezlek magamnak. És akkor én így mondtam az imányasszonyomnak, hogy jól van.
A következő kérdésem az lett volna, hogy mit ad téged Kárpátalján? De azért, amit elmondtál, azzal szinte meg is válaszoltad. De azért mégis biztos megvolt neked is a lehetőséged, vagy akár most is megvan a lehetőséged arra, hogy válts és változtass. Mit ad titeket ott családostól?
Igen, az az érdekes, hogy én a mostani státuszom miatt, tehát tényleg, hogyha úgy döntenénk a családommal, hogy mégis mennék, vagy szeretnék máshol menni, tehát én még el is hagyhatom az országot. Valaki, aki ott van, és nem jöhet el, annak hülye a kérdés, hogy mi tartja ott, tehát el sem mehet. De én tényleg elmehetnék, viszont egyrészt ugye tettem egy esküt, a Kárpátaljai Református Egyházba iktattak be. Azért abban az esküszövegben vannak olyan dolgok, amit lehet alapul venni ahhoz, hogy ott maradjál. Persze ez nem jelenti azt, hogy mások akkor megszegték ezt az esküt, és elmentek. Nyilván nekik meg volt az elhívásuk. Engem stabilan oda hív el mai napig, mint ahogy az előbb is mondtam, ahhoz, hogy én valahol elmozduljak, vagy más csináljak, vagy A pontból elmenjek B pontba, ez nekem, mint lelkésznek is, meg az eddig életem folyamán mindig igéhez volt kötve. Tehát az, hogy ha Isten valamit megmondott, akkor azt vele megbeszéltem, vagy ővel elrendeztem, akkor mondhatod bárki mást. Ezt a tegnap is hallottam üzenetben itt, és mindig megerősít benne Isten, hogy a mi életünk így működik. Ez az elhívás az egyik dolog. A feladatok, ami rám van szabva, úgy érzem, hogy Isten, ha valakit kiválaszt, akkor rávaló feladatot szab, és én határozottan hiszem ezt, hogy ki vagyok választva bizonyos feladatokra, majd ha mást akar az Isten látni ott, akkor az majd egy más ember lesz, de jelenleg stabilan úgy gondolom, hogy nekem ott kell lenni, ahol vagyok. És hogyha én ezt felrúgnám bármilyen érdekek miatt, akkor én félek. Én nem járnék jól. És én nem akarok az Isten kezébe úgy kerülni, aha, mint egy Jónás, vagy mondhatnék hasonló példákat, mert az keservesebb lenne attól, ami most valami esetleg keservesnek tűnik, attól sokkal keservesebb lenne, hogyha én elhagynám azt a helyemet, ahol rendelve vagyok.
Egy ifjúsági konferencián vagyunk most épp, annak a szünetében rögzítjük ezt az adást. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen most a fiatalok közötti szolgálat Kárpátalján? Említetted, hogy elég sokan elmentek, vannak korlátozások, vannak félelmek, behatároltságok, hogy lehet-e egyáltalán most a fiatalokkal foglalkozni?
Vannak fiatalok még Kárpátalján. Ha a célcsoportunkat nézzük, ugye mi a Kriszben a 14 évtől felfelé, és a Amíg fiatalnak vallod magad című rész. Én a magam 43 évével, hogy még mindig ott vagyok, akkor mondjuk számoljuk akár a 40-es korosztályt is, de nyilván jó lenne a 20-asok, 30-asok maximum, akiről beszélnénk. Viszont az a furcsa helyzet állt elő, hogy szinte alig látni 18 éven felül itt fiúba. Lányok azért vannak, viszont már nem csak a háború miatt. Tehát ez az egész folyamat, ez 2014-től, amióta ugye kitört ez a konfliktus, ez Krímnél kezdődött, ez már attól kezdve megfigyelhető, ez a fogyás, hogy nagyon sok embernek akár a gyereke az már külföldön kezdte el a gimnáziumot, és így folyamatosan csökkent. Ezt tapasztaltuk a saját tábori számainkon, tehát hogy amíg 3 tábort szerveztünk egy nyáron az utóbbi időben, még nem volt háború, meg nem volt COVID, már egy tábor volt nyáron szervezve, tehát ez a fogyás, ez már, már megfigyelhető volt, hát most meg katasztrófa. Nyilván a COVID előtti állapot is felére csökkent le, legalább a felére, de ez nem jelent az, hogy nincs, csak a fele. És Kárpátalján elég nagy számok voltak még ahhoz képest. Mi nekünk szokni kell ezt, hogy 40-50 emberrel vagyunk ott egy alkalmon, viszont az nem rossz. Én úgy gondolom, hogy az még mindig 40-50 ember, akire figyelmet kell szentelni, akinek ugyanúgy el kell készíteni a programot. Számolunk velük, szeretjük őket, szolgálunk értük, tehát vannak fiatalok, a legutóbbi imai jelen 80-an voltunk, áldásos alkalom volt, kevesebb volt a fiú, 18 éven felüli szinte nem is volt fiú, de többiek azért ott voltak szép számmal.
Ez az egyik szolgálat, amit említettél a bemutatkozásodban, a másik pedig a kegyes. Mesélj nekünk erről valamit, hogy mi is ez a kegyes.
2017. februárjában léptem át a kis önkéntes csoporttal a Nagyszőlősi Gyermekkórháznak a kapuját, és ott egy 100 000 forintnyi adományt vittünk a gyermekosztályra, mert hallottuk, hogy vannak ott úgynevezett elfelejtett gyerekek, de ezt mi neveztük el így, hogy elfelejtett gyerekek, mert hiszen ez a rendszer, ez már mióta Ukrajna megalakult, de tám még a régi szovjet rendszerben is úgy működött, hogy ha valaki ott hagyta a kórházba a gyerekeit, akkor az ott volt lehet, hogy hetekig vagy hónapokig, amíg a státusza nem rendeződött. Jelenleg is ez a helyzet, és mi erre attól a naptól kezdve, hogy ott készült egy videó, és fel lett téve az internetre, és az akkor a YouTube-on óriási port kavart. Napok alatt több százan, több ezren megnézték ezt a videót, rengeteg e-mail, rengeteg üzenet, csoport alakult, és attól kezdve egy lavinaként elindult valami, aminek annak idején az élére álltam, mint kommunikációs részt átvettem. Beindultak a nagy gyűjtések, és ennek az amatőr videónak köszönhetően tényleg kialakult egy olyan dolog, ami az életem meghatározó része lett, hiszen majd ebből nőtt ki az alapítvány. De hogy ez ilyen kicsibe indult, mi nem akartunk semmi nagy dolgot csinálni, csak elszállítottuk az adományt, én csak elkészítettem a kis amatőr videómat, amit máskor is a kriszbe vagy gyülekezeti életben én csináltam ilyen videókat. Csak feltettük a netre, hogy felszoktuk pakolni a netre a dolgokat, és akkor lett belőle valami csoda, mint akár ebből a beszélgetésből is lehet valakinek az életében valami csoda például.
És napi szintű szolgálatot jelent ez? Vagy milyen rendszerességgel vagytok kapcsolatban a kórházban a gyerekekkel?
Ugye az volt a lényeg, hogy ezek a gyerekek ott vannak minden nap, reggeltől estig, gondozatlanul, ápolatlanul, tehát a nővéreknek nincsen arra ideje, hogy most ott pesztráljanak gyerekeket, hiszen amúgy is kevés nővér van, és más dolguk is van. Tehát az volt az első számú célunk, amit februártól áprilisig kellett erre várni, hogy legyen egy stabil ember, akit oda beküldünk, na de hát annak ugye anyagi vonzata is van, meg egyébként is majd az összes többi kellék, ami kell oda, rövid időn belül kiderült, hogy ennek a támogatása nem lesz gondban. Tehát, hogy erre mindig is, meg azóta is mindig volt támogatás. Nem volt gond, hogy honnan, hogy miből. Mert az emberek, civilek annyira mellé álltak ennek az ügynek, hogy csak azt láttam benne, amit Isten megígért, hogy különös gondja van az árvákra. Hát az biztos, hogy ebben az esetben itt soha semmi gond nem volt ebből, hogy őket kigondozza, miből gondozza, mert attól kezdve, hogy elindult, ez mai napig stabilan működik.
Úgy képzeljük ezt el, hogy van egy csapatod, egy munkatársi csapat, hányan végzitek ezt a szolgálatot?
Előbb egy volt, a Nagyszőlősi Kórházról beszélünk, a harmadik emeleten ott voltak ezek az elfelejtett született babák. Akkor megálmodtuk, hogy van ott egy folyosó részleg, jó lenne, ha ezt úgy nekünk adnánk, mi leválasztanánk, csinálnánk belőle egy külön babaszobát, ahol mi ott bemegyünk, akkor mi nem zavarjuk a kórház személyzetét, nem zavarjuk a többi beteget, azokat, akik ott gyógyulni jöttek a beteg gyerekükkel, mert ezek a gyerekek nem mindig betegek, csak nincs hova menni, meg még nem tudják, bíróság, rendőrség keresi a szüleiket, vagy stb. Tehát ezért mi addig gondozzuk őket, amíg a kórházban vannak, és hát előbb egy ember, aztán kettő, aztán váltakoztak is, volt, hogy valaki rövid ideig csinálta, ugye önkénteskedett, és akkor továbbment, de most már stabilan 7 ember van, mert időközben még eljutottunk a Beregszázi kórházba is, aztán amikor ott nem volt elfelejtett gyerek, akkor, mert hála Istennek nem mindig vannak, a Munkácsi kórházba ott több osztályon, tehát már ez a 7 ember, mivel ugye nem minden nap vannak ott, váltogatják, civil állásuk is van, tehát hogy azért legalább ennyinek kell, hogy dolgozzon ezen az ügyön, plusz még a raktározás és hasonló adománybeszerzés és dolgok, tehát magammal együtt azt hiszem olyan 10 is vagyunk, tehát hogy azért ez 10 stabil ember.
És mennyiben érintette a szolgálatotokat mondjuk a háborús helyzet?
Hát ugye a kegyesnek a szolgálatát annyiban érintette, hogy a munkatársaimnak át kell azt élni, hogy miután egy fárasztó nap után hazamennek, nincs, aki otthon mondjuk várja, mert a férje az nincs az országban, vagy a másik munkatársam férje az 587 napig nem látta a fiát, még aztán sikerült kijutni. Tehát ezeket a kis egyéni stresszeket átélni, plusz még végezni egy ilyen nehéz feladatot, mert ez elfelejtett gyerekekről gondoskodni egyáltalán nem könnyű. Egyrészt, ahogy bekerülnek a kórházba, amilyen ápolatlanul, és amilyen van úgy, hogy betegen, senki se szeret, valaki meg se fogna egy olyan gyereket, mint amit néha kezünkbe veszünk. Ez az egyik. Aztán, amikor hozzájuk kötődnek, mert van, aki hónapok, sőt évek óta ott van. Ezért kialakul egy olyan kapcsolat köztük, mint egy anya-gyerek kapcsolat. És azért próbáljuk mi elvonatkoztatni magunkat ettől, hogy ez nem a miénk, de volt már olyan, hogy örökbe akarta fogadni valahogy, de persze erre nincs lehetőség. Viszont arról meg már nem is beszélve, amikor sajnos meghal valamelyik gyerek. Tehát ott azt kiheverni, az olyan, mintha neked lett volna egy plusz gyereked, akit elveszítettél. Mert lehet, hogy a nevelőszülők élnek át ilyet, hogy egy időre megkapnak egy gyereket, otthon nevelik. Na nekünk az otthon a kórház, és akkor bejárunk, mi bejárunk hozzájuk, viszont annyira hozzánk nőnek, hogy ezeknek a hölgyeknek ez a szent az egyik legnehezebb. Próbálunk mi erről beszélni, próbáljuk lelkigondozni egymást, mikor az egyik erősebb, mikor a másik erősebb, támogatjuk egymást ebben a szolgálatban. Mindegyikük komoly hívő ember. Ez nagyon fontos. Mert ez az egész szolgálat, hogyha ők nem ilyenek lennének, ez nem ilyen lenne, vagy egyáltalán nem működne.
Tehát ezt nem lehet csak pénzért, meg munkahelyként tekinteni.
Hát igazából pénz nincs is nagyon érte, tehát ez gyakorlatban valamilyen tiszteletdíj, de tehát így igazából nem lehet.
Ha megengeded egy kicsit áteveznénk a gyülekezetnek a vizeire, kicsit érintettük már ezt is, hogy ugye nagyon sokan elmentek, ott vannak az üres házak, vagy ott maradtak az idősek. Ti a gyülekezetben most a mindennapokat hogy élitek meg, hogyan szervezitek meg a szolgálatokat, alkalmaitokat?
Amikor kitört a háború, akkor még a teljes presbitériummal tényleg szinte még aznap összehívtam a presbitereket, és mondtuk, hogy dolgozzunk ki valamiféle stratégiát, hogy most akkor mi következik itt, hogy valami legyünk felkészültek, hogy milyen lépéseket kell megtennünk most hirtelen. Eldöntöttünk néhány dolgot. Ezek közül az egyik legfontosabb volt, hogy akik itt hagyottak lesznek, főleg idősek, azokkal valamit csinálni kell lesz. És már akkor eldöntöttük, hogy gondoskodnunk kell lesz majd ilyen emberekről. Hála Istennek, hogy azért rövid időn belül, néhány hónapon belül sikerült elrendezni azt, hogy lett ehhez infrastruktúra, mert volt egy épületünk, amiben nem volt bekötve víz, nem volt emésztő mellette, viszont tudtuk, hogy az a legalkalmasabb egy konyhát elindítani, tehát ezt valahogy nagyon gyorsan meg kell csinálni. A nagy csoda az, hogy nagyon gyorsan jött erre támogatás, kerestek barátok, mit segíthetnénk, én rögtön elmondtam, hogy akkor erre lenne szükség, és akkor mindenhonnan tényleg így ezekről az ifjúsági kapcsolatokból, tehát Felvidék, Románia, Erdély, Partium, Magyarországról is. Tehát a sok-sok jó barátom rögtön mellé állt ennek az ügynek, és akkor nekünk csak dolgozni kellett. Ez se volt könnyű, mert azért férfiak kellett, hogy végezzék a munkát, és bizony, hogy volt olyan eset, hogy éppen jártak keresgetni az embereket, és ezek a jó emberek pedig ott az út mellett vágyták az emésztőt. És aztán jött a hír, hogy itt vannak. Csaportpaport hagyva szó szerint mindenki szaladt, ahova tudott. Uh-huh. És utána az egyik presbiter feleség végigment a faluba, megnézte, hogy tényleg itt vannak-e, vagy nem, és mikor jött a megnyugtató hír, hogy nincsenek, akkor visszamentek, felvették a lapátot, és dolgoztak tovább. Így egy sima vasárnapi templomba járás se egyszerű ma egy kárpátaljai férfinak. Tehát azt vállalják, hogyha jön egy rendőrautó, és kiszállnak belőle, és leellenőrzik őt öltönyben, nyakkendőben, templomba menet vagy jövet, akkor megtörténhet a baj. És még így is, hála Istennek, azért vannak férfiak a templomba.
Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy napi szinten meghívjátok a gyülekezet tagjait, vagy ételt főztök, és kihordjátok ebből a konyhából, ami gondolom, hogy elkészült menet közben?
Májusban, már azon az éven, ugye 2021 májusában elkészült az ingyen konyha infrastruktúrája olyan szintre, tehát az működjön, 40 emberre tudunk főzni, és akkor ugye szakácsnőket kellett keríteni, legalább 3-at, kihordót, aki kiviszi, de itt is sok mindent kaptunk adományba. A rendszer úgy működik, hogy házhoz szállítjuk, elveszük a régi ételhordót, kiakasztjuk az újat, vagy ahova kell bevisszük. Hát legalább 10 helyre kell bevinni, mert én magam is 3 hónapig csináltam ezt a szolgálatot, hogy én személyesen vittem, mert akkor nem volt rá más ember. Hála Istennek erre most már így kialakult, mert azért őszintén szóval délre mindig hazaérni, hát elég elfoglalt ember vagyok, és nem mindig volt egyszerű. Viszont tapasztalatból tudom mondani, hogy ahol be kell vinni. Láttam azt a 40 családot, akinek ezt hordjuk. 3 napon keresztül, úgymond hétfő, szerda, péntek. Olyan bőségesen, hogy azt mondják, hogy még köztes napokra is jut nekik belőle, tehát gyakorlatilag tényleg ellátjuk őket, és egy nagyon érdekes, ezt én ennek is tudom be, hogy az elmúlt éven összesen 4 haláleset volt, ami átlagban 10 szokott lenni. Én szerintem minőségi változás állt be azoknak az öreg embereknek az életébe, hogy mindig frissen, és nem maguknak kell kutyulni, vagy maga az a szeretet, ami benne van ebben az egészben, életbe tartja őket. Vagy az van, hogy egyszerűen a jelen helyzet miatt az emberek agyba nem is akarnak meghalni. Tehát, hogy van úgy, hogy az ember, még ha beteg is, fejbe dől el sok minden, és ezek az öregek tényleg annyira szívósan tartják magukat, hogy eszméletlen. De viszont érthető, hiszen most gondold el, hogy nem lenne ott a fia, nem lenne ott az unokája, a fiú unokája a temetésén, és rendesen szerintem, meg így mondják is, hogy hát még egy normális temetésem se lesz.
Nekem az a kérdésem még, hogy mi a helyzet a tervekkel? Lehet egy ilyen helyzetben tervezni?
Én a magam részéről a háború első 3 napján mondanám azt, hogy terv nélkül voltam. Akkor ugye, amikor jön egy krízis, egy vihar, átmegy rajtad egy bizonyos folyamat, és az egyik az ugye, hogy megdöbbensz, elkezdesz alkudozni, nem hiszed el, tagadsz, és lehet, hogy eljutsz a depresszióig. Ez ilyen nagyon gyorsan végig zajlott. A depressziós időszak azért vissza-vissza jövögetett még, főleg, hogy 124 napig nem volt áram. Sokszor ugye áramkimaradás, na ott azért azokon a sötét éjszakákon ott lenne még mit mesélni. Minden esetre, főleg amikor hónapok elteltek, és látszott, hogy Kárpátalját mégse érte semmilyen fegyveres támadás, egy volt, de az nagyon messze, akkor úgy teljesen ráálltunk arra, hogy hát csináljuk, tehát nem lehet itt megállni, vannak dolgok, amit hosszú távon el kell végezni. tehát akkor álljunk bele. És akkor így kezdtünk, azért megkértük, hogy akik elmentek, azok is adakozzanak, meg gondoljanak ránk, bankszámla ott van, és a barátaink is továbbra is jöttek, és kérdezték, hogy miben segíthetünk. Tehát ezeknek a segítségével mi újítottunk, építettünk, szépítettünk, alkalmakat tartottunk, újra elindultak a réteg alkalmak. Tehát ma jelenleg, ha azt vesszük, akkor egy-két alkalmat kivéve, főleg ha az ilyen alkalmakat, az ilyen nagy rendezvényeket, mert ugye állandóan gyász van, és nem lehet itt feltűnősködni, meg nem lehet olyan nagy rendezvényeket tartani. Eleve, ha régi radó van, a buszok nem közlekedhetnek, meg ilyenek, akkor így megvan lőve néhány alkalom, de azért otthon a kis gyülekezetekben mindenki tudja tenni azt, amit azelőtt is. És én magamról beszélek, nekünk van legalább annyi alkalmunk, mint háború előtt, végezzük ezeket. Persze mind ilyen hiányérzetes, hogy használják egy ilyen szót, mert most is úrvacsoráztunk, de majdnem, hogy sírva imádkozunk azért, hogy úgy úrvacsorázzunk már végre, ahogy régen, vagy hogy mindenki ott legyen, aki ott szeretne lenni. Tehát nem tudom, milyen felszabadító érzés lesz, hogy újra egyszer úgy legyünk együtt, ahogy régen.
Ha valaki támogatni szeretné azt a szolgálatot, amit te végzel, amit ti végeztek, azt hogyan teheti meg?
Hát megtalálhatóak vagyunk a világhálón ezen a néven, hogy kegyes, vagy ugye a gyülekezetnek elég jó informatív oldala van, akár a közösségi hálót nézve, Tiszakeresztúri Református Egyház. Én magam úgy élek, hogy elég sokat közlök magamról, a szolgálatainkról, az életünkről, képekben, videókban. Tehát nem rejtjük el a hegyen épített várost, kilakjuk a Mécsest, láthatóak vagyunk. Ez egyrészt azért is van, hogy nyitottak legyünk, hogy vonzók legyünk, amúgy meg van is ennek, hála Istennek, hatása, vagy azoknak a programoknak, amiket csinálunk, vagy magának a kegyesnek, az életünknek, a napi szintű kommunikálása miatt vannak támogatóink, és tényleg az Isten segítségével ez egy olyan alapítvány, amit teljesen civilek, magánemberek, néha cégek támogatnak, és akkor mi közöljük, hogy mi hova vagy merre került. Úgyhogy továbbra is ezeken a csatornákon keresztül lehet bennünket megtalálni, vagy támogatni, és tényleg köszönünk mindenkinek minden támogatást, amit eddig adott.
Említettél bibliai igéket az elején, hogy Isten hogyan szólított meg, hogyan erősített meg abban, hogy mi a terve veled, mi az, ami mostanában megerősít?
Hát pont ma reggel kaptam egy jó igét, hogy a ti erőtök erőtlenség által ér célhoz. Tehát tényleg az van, hogy csodálkozom néha, hogy honnan van erre vagy arra erőm, vagy vannak célok, kihívások, amit teljesíteni kell, vagy fel kell venni, és én azt mondom, hogy Istenem, de hát látod, hogy nincs erőm erre, és akkor Isten meg azt mondja, hogy kegyelemből van erő, vagy az, hogyha erőtlen vagy, az nem jelenti azt, hogy nem vagy erős. És sőt, lehet, hogy most vagy a legerősebb. És ez most nagyon szíven ütött. Nagyon elgondolkoztatott, hogy akkor lehet, hogy ez így pont elég is.
Akár zárszó is lehetne ez a gondolat, amit most mondtál, de azért megkérdezem, mert majd minden vendégemtől megkérdezem, hogy mi az, amit te útravalóképpen átadnál a hallgatóknak, vagy rábíznál a hallgatókra, akár megerősítésképpen, biztatásképpen?
Nehéz időket élünk, és én úgy gondolom, hogy most nem olyan idők fognak jönni, ami könnyű lesz senkinek sem. Biztos vagyok benne, hogy a jelen állás, akár ha a keresztényeket nézzük, hogy az elkövetkező 5-10 évben mi vár ránk, ha azt nézzük, hogy a gyerekeinkre mi vár, ha nézzük a természeti katasztrófákat, amelyek körbevesznek bennünket, és a járványokat, a háborúkat, egyáltalán, hogy fel van borulva minden, kezdve attól, hogy nyáron nincs nyár, és télen nincs tél. ez csak rosszabb lesz. És így vagy úgy mindenkire ki fog hatni. Most arra van szükség tényleg, hogy Istenbe kapaszkodjunk, és egyre jobban megerősítsük az Istennel való kapcsolatunkat, mert nélküle nagyon nehéz lesz a következő időszak. Magam példáján is, tényleg vagy azoknak az embereknek a példáján, akik most nehézséget élnek át, akár Kárpátalján, akár a világon, bárhol vannak, én azt mondom, hogy fel kell készüljünk, de tudatosan a harcra, mint amikor már késztik a hadsereget az előtt álló harcra. Nem szabad, hogy a jelekből ne vegyük észre, hogy itt most nekünk nehezebb időszak jön. Kegyelméből az Istennek volt egy szerintem olyan időszak az elmúlt 10-20 évben, amikor nem, hogy rosszabbra fele fordultak a dolgok, hanem úgy kényelem és jólét és ilyen dolgok. De ha valaki ezt nem veszi észre, hogy ennek most vége fele van, akkor az vagy vak, vagy direkt nem akarja észrevenni. Én szerintem ideje felébredni, és rájönni, hogy mi van akkor, ha holnap nehezebb lesz. Hogy fogom bírni? Mi van akkor, hogyha holnap lekapcsolják tőlem az áramot, az internetet, vagy akármit, és nem lesz? Akkor én ki fogom bírni? Vagy mi fog akkor erőt adni nekem, hogy mibe fogok kapaszkodni? Na, ezen gondolkozzon el mindenki, mert egyébként bárkivel megtörténhet. És ez nem fenyegetés, csak az a tanulság a mi életünkből, hogy még ezt is ki lehet bírni. Persze tényleg nem mindegy, hogy kivel, vagy hogy fogsz ezen a viharon átmenni, de jó, ha készülsz.
Nagyon köszönöm a beszélgetést. Azt hiszem, hogy van mine elgondolkoznunk. És Isten tartson meg titeket Kárpátalján.
Köszönjük szépen!